az otthon állama. Az otthon, mint tudjuk, részvényekre alakult állam. 200 000 ember összeállt, félig önként, félig kénytelenül egy részvénytársulat és kereskedelmi telep alakítására. Ezek voltak egy egész ország ifjú értelmisége, iparosai, kereskedői, földészei, épp egészséges fegyverviselői. Törzsvagyonuk volt 300 millió aranyban és ezüstben, melyre a társulat bankja 600 millió bankjegyet bocsáthatott ki, ez szerint minden egyes férfi részvénye lett 3000 forint. Egynél több részvénye senkinek sem lehet, és az el nem idegeníthető, el nem adható, le nem foglalható. A részvény csupán két eset alterálja. Az egyik az olyan bűntény, mely számüzetéssel toroltatik meg, akkor a részvény törlesztve van, a másik a nősülés. Amint a részvényesek egyike megházasodik, a nő is a részvényesek sorába iratik be, és az alaptőke annyival több felé oszlik meg, ha mind megnősültek az alapítók, a részvény fele értékre száll le. Ha elválnak a házasok, a nő részvénye sajátja marad, és az elvált férj, ha újra nősülni akar, az új nő részvényét tartozik az alaptőkének megtéríteni. Ha új férfi akar megtelepülni az otthonban, a ráeső részvényt befizeti az alaptőkének, enélkül csak átutazó idegennek tekintetik. Ugyanez, ha polgárjogát bűneért elveszti, befizetett részvény összegét visszakapja. Minden alapító részvényes, és minden később megtelepülő tartozik aláírni a részvénytársulat alaptörvényeit, melyek a következők. 1. Az otthon részvényese semmi állami adót nem fizet. Azonban a saját kerülete belügyeire szükséges költséget viseli. 2. Az otthon részvényese minden nemzetiségi vallásfelekezeti rangbeli igényeiről lemond, semmi más országhoz nem tartozik, semmi más szövetségben nem lép, egyedül az államnyelvét ismeri el közvetítési eszköznek. 3. Az otthon részvényese mindenben aláveti magát a saját választotta helyhatóság rendeleteinek, a becsületbíróság és börzetörvényszék ítéleteinek minden appelláta nélkül. A békebíróság felszólítására annak segédkezet nyújtani tartozik. 4. Az otthon minden részvényese tiszteli részvénytársai jogait, egymással békében él, szabadon választja munkakörét, és ha kötelességének meg nem felel, megszűnik az állam részvényese és a város lakosa lenni. 5. Minden részvényes egyenlő a társulat előtt minden téren és hivatásban. Akik e szövetséget aláírták, azok között először is minden társadalmi különbség megszűnt, a nőt és férfit illetőleg. A nő éppen úgy választhatott magának hivatást az életpályak bármelyikén, mint a férfi. Merész rendszabálynak megmérhetetlen hatása volt az egész társadalom erkölcsi alapjára. A nő, ki már ifjú korában önállóságra talált díszes és haszonhajtó pályákon, nem volt kitéve annyi csábnak, nem vesztegette lelkét üres hivalkodásra, nem lett kényszerítve a nyomor az elhadatottság által a tévedések útjára, nem volt rászorulva a férfi kegyelem kenyerére, szabadabb lett a szív, de szigorúbb lett az erkölcs, megszűnt az eskü, de megjött a hűség. És ami az államra nézve egyik fő-fő gyakorlati cél volt, a használható emberi erő megkétszereződött. Az otthon államában mindazt a foglalkozást, melyhez nem kell fizikai erő és edzett ideg, nők látják el, nők tanítanak az iskolákban, nők árulnak a boltokban, nők a békebírák, a hivatalnokok, a könyvvezetők, a pénztárnokok, a kertgazdák, és ezáltal 100 000-nyi férfi kéz és fő szabadult fel a hivatások terhesebb és izgalmasabb szakmáinak betöltésére. Ha nők nem tennének emberszámot az otthonvárosban, a társulatnak nem volna elég férfia, csak a 100 000-nyi repülőgépet is ellátni gépvezetőkkel, valamint a külföldi kommanditeket veszélyben bátor, égai viszontagságokhoz edzett biztosokkal. Hát a saját tűzhely, ez is megtalálta a helyét. Aki nagyúr, vagy aki annyira vitte az eszével, hogy sok pénzt keres, az tarthat saját konyhát, úgyszintén a kisgazda is. A gyárvárosban közkonyha látja el a lakosságot, mely ismét egyes csoportok által nagyban bevásárlás és közös felügyelet mellett kezelteti. A kereskedelmi városban pedig a nagy vérházak mindegyike úgy van berendezve, hogy a földszintet egy ételadó gazda foglalja el, ki azután a nagyház minden lakóját, mint egy családot látja el házi étkezéssel, és a legtöbben meg vannak vele elégedve. Hát a gyermeknevelés. Ezt a nagyvárosban ismét a gyermekkertek vállalták el. És a leggazdagabb úr gyermekei sem részesülnek több kényelemben, gondosabb ápolásban, mint a gyermekápoldák pompás intézeteinek növendékei, hol télen délszaki növényekkel rakott téli kertek szolgálnak nekik ápoldául. Az otthon államában tudja azt mindenki, hogy a gyermekélet kincs, az államnak tőke, a szülőknek pedig kamat, a leány 16 éves korában, a fiút 20 éves korában az állam részvényesei közé iktatja, mihelyt azok bebizonyítják, hogy valami önálló munkakört elfoglaltak, és az osztalék felét, míg a szülők házánál laknak, ezek kapják. Ezt nevezik az otthon államában besorozásnak. Az otthon városában, ami legdíszesebb palotákat mutatnak, a köztérek, azok mint főtanodák, könyvtárak, akadémiák, tanítóképezdék, egyetemek, politechnikumok, múzeumok, orvosi kollégiumok, kereskedelmi tanodák, ipariskolák, művészeti akadémiák, találmányok, kísérletek műhelyei. És ahogy Tatrangi megjósolá, márványból és cédrusfából. És e templomaiban a tudománynak egész falangsza a világhírű tudósoknak terjeszti a haladó kor szellemi vívmányait. Az ismeretek minden egyes szaka egész nagy önálló tudományán növekedett már fel, s aki az egyszerű földművelés tanulja, többet búvárkodik, mint Paracelsus idejében az alkimista. Felnőtt férfiak járnak most tanulni nem kötelességből, mi Siheder éveikben olyan teher volt, de önfenntartási vágyból, mert jaja tudatlannak. Ezt érzi mindenki, oly vágy viszi az embereket most a tanodába, mint hajdan a templomba. Hát a templom, templom nincsene az otthonban. Az is van, kell lenni. A templom a köznépnek tanácsadója, bírája, orvosa. Az otthon templomain belül nem a szertartásban áll az isteni tisztelet, hanem az erkölcsök emelésében, az ismeret terjesztésben. Az Isten ismeretéhez nem a mesék, hanem a tények vezetnek. Az otthon papja, amikor a világ teremtéséről prédikál, a geológiát magyarázza meg hallgatóinak, és a földrétegek milliómilliós titkait fölfedve előttük bizonyítja be az Isten nagyságát, kinek egy évmillióm egy nap. És mikor az Isten országáról veszi fel a textust, az emberi tudományok tökéletesültét mutatja fel, amikben nagy az Isten. És hirdet emberek között egyenlőséget, népek között békességet, ragaszkodást a hazához, felebaráti rokonszenvet, megtartását az adott szónak, önfeláldozást azokért, akiket szeretünk, és ahogy pietása diktálja, idézi hozzá Jézus vagy Mózes, Mahomed vagy Szolon vagy Konfúcsé szavait, hisz ők mind azon törekedtek, hogy az embert közelebb vigyék az Istenhez. A pokollal nem ijeszgetnek többé senkit. A tűzkürtők bizonyítják minden házban, melyet tüzelővel ellátnak, hogy a föld alatt nem laknak ördögök. Az is a jóltevő Isten világa. A pokol létezése kizárná mennyországróli fogalmat, ember nem lehetne idvezült azzal a tudattal, hogy más emberek elkárhozottak. A népszerű természettudományi előadások, mik a köznépet megismertetik az alkotó mindenség csodáival, lehetetlenné teszik az ortodox mesék érvényben tartását, és kényszerítik a papot, hogyha a nép előtt akar haladni, az ismeret lámpáját vigye kezében. És e fénynél jobban megismerik a nagy teremtőt, mint a tradíciók sötétségében. Az otthon államában tehát még a pap is hasznos ember. Ami azonban a templom hatalmát rég túlszárnyalta, az a nyomda. Az otthon államának nyomdája egy egész városnegyedet képez, és betűszedő gépei mellett is ezernyi emberi kéznek ad munkát, és ugyanannyi emberi főnek. Azok, akik a tudományt előbbre viszik, kik búvárlataikkal, fölfedezéseikkel az összes emberiségnek használnak, nemzetük nyelvének is jogot szereznek a világ nemzetek sorában. A kereskedelem és a tudomány hódít. Terjeszti-e hódítást azon előny, hogy az otthon állam közlekedési gépei által az egész világból a leggyorsabban hordja össze az események hiteles híreit, és evégett hírlapjait, mint első kútforrást fogadja az egész művelt világ, és kénytelen azoknak idiómáját minden idegenszerűsége mellett is elsajátítani. Most lássuk az otthon állam szerkezetét. A részvényesek választanak egy képviselőtestületet, amely 1000 tagból áll. E testület minden évben egyszer hivatik össze, és akkor megvizsgálja az igazgatótanács előterjesztését az elmúlt üzleti évről, és megbírálja a jövő évre számított terveit. Az igazgatótanácsnak 30 választott tagja és 3 elnöke van. A 3 igazgatót az összes részvényesek választják 10 évre, a többit a képviselőtest évenként. Az egyik igazgató szakmája a belső rend fenntartása, és az építkezések, a másiké a közlekedés, a repülőgépek rendszere, az új találmányok, a tudományos intézetek, a harmadik osztályrésze a kereskedelmi és pénzügy. E 3 igazgató jelenleg Dárdai, Tatrangi és Szevérusz. A 3 igazgató feladata a közös összeműködés. Szevérusz tervezi az állam kereskedelmi vállalatait, mik a távol világrészek egyes országaival kötött kereskedelmi szerződéseken alapulnak. Tatrangi állítja elő a vállalatok fenntartására szükséges eszközöket, neveli a gépek kezeléséhez alkalmazandó szakférfiakat, és vezeti a földismereti kutatásokat. Dárdai pedig intézi itthon a munkafelosztást, és ügyel az állam szerzett vagyonának célszerű elhelyezésére. A részvényes állam keletkezésének első évében sok nagy ellenséggel, tömérdek akadállyal volt kénytelen megküzdeni. A nagy tengeri kereskedést űző államok veszélyes vetétársat láttak benne, és nem akarták engedni azon eszme létesítését, hogy Ázsia és Európa között a legegyenesebb vonalban irányuljon a kereskedés folyama. Az úgynevezett ázsiai társulatokká csoportosult nagy bankárok ellene szövetkeztek, hogy hitelét egyszerre megtámadják. A barbárok országait felbizgatták ellene, mint csempészetet űző és vámtörő kalóz szövetség ellen. Hanem az első év lefolyása után átlátta mindenki, hogy az otthon államát megbuktatni nem lehet, hanem hogy ki kell vele egyezkedni, és lehet vele egyezkedni. Az új közlekedési találmány nem rontotta meg a kereskedelem forgalmát, hanem gyorsította azt, a helybeli termények árát növelte, a behozottakét leszállítá. Aztán a részvényállam készfizető volt mindig, hitelét nem feszítette túl. Veszteségei nem voltak, minők a régi kereskedést sújtották. Árucikkeit nem érte hajótörés, szállítmányaiban nem volt ismeretes a káló, az árufogyatkozás, amit a régi szállítók 2%-kal szoktak felvenni, és egészen hiányzott nála a kaszkó, az árubiztosítás, mely az értéknek 3%-át képezi, és a 2 tételnél egyedül 5%-kal kellett előnyben lennie. De végtelenül nagyobb volt ennél a nyeresége a gyors szállításom, mely képessé tette egy nap alatt egyik földfél gömbről a másikra átszállítani. Így például midőn a dél-amerikai pampaszokban a csupán bőrjeért levágott tulkok húsát mázsánként 2 dollárral vásárolta, se húst a jéghideg légmagasságon át azon frissen átszállítá Európába, itt egyszerre megszünteti azon ínséget, mely szerint már azon időben hús csak az igen vagyonos osztály volt képes vásárolni, és amellett, hogy azt ismét mindenkire nézve olcsóvá tette, fontonként 16 krajcár, még maga is nyert rajta 100%-et, és a részlet eladó másik 100%-at. Holott a drága élelmiszert az ideig ott hagyták a nagy pusztákban a farkasoknak és medvéknek. És végül a szállítás neki nem került egyéb költségébe, mint a gép felügyelők fizetése, a mozdelőt ingyen adja a lég. Egy év alatt az otthon állama rendíthetetlen hitelét állapítá meg, és azon túl békében hagyták tovább nőni, és talán gondolkodtak róla, hogy saját fegyvereivel támasszanak neki veszedelmes versenyt, hanem ahhoz elébb a fegyvert magát kellene bírni. Az otthon állama keletkezése első évében túlhaladta tiszta nyereségével az alaptőkéje összegét. Ez így lett felosztva. 1% az igazgatóságnak, ez is nagy összeg, 1 millió minden kormányzónak és 100 000 forint az igazgató tanács tagjainak. Azután 1/4 része a nyereménynek az aerodromon raj szaporítására lett fordítva, másik negyed az alaptőke növelésére, harmadik negyed a város középítkezéseire, a negyedik osztalékul maradt a részvényeseknek fejenként 700 forintnál több. Tehát az otthon állam polgára nem csak hogy semmi államadót nem fizet, nem csak hogy katonáskodástól ment marad, nem csak hogy jó utakat, iskolákat, vagyon és személybiztonságot, ingyen, egészséges lakást, jó igazságszolgáltatást, igen olcsón, kenyérkeresetet, földbérletet, alkalmazást, munkát igen könnyen kap az államban, még azon felül annak a nyereségéből is osztalékot húz. Még afelől is biztosítva van, hogyha balszerencse, elemi csapás, tehetetlenség megfosztja vagyonától, munkabíró erejétől, koldus akkor sem lesz, nem veszhet el nyomorban, van egy kincse, mely elpusztíthatatlan, az állam aranykönyvébe beírt neve. Azért a vétkes büntetése az, hogy a nevet onnan kitörlik. Börtön nincs az otthon városában. A vétkes száműzik onnan, és fülgombját kifúrják. A külvilág előtt nem becstelenítő jel az, de itt ráismernek róla. Ha utóbb megjavul, és visszafogadják, egy ihor gyémánt függőt kap, amely rehabilitációját bizonyítja, és az otthon városában az ember szeretett tisztelettel fogadja azokat, kik egy vétkes múltat egy erényes jelennel hoztak helyre. Ott nyereségnek tartják a megjavult vétkest, és egyszeri botlásért nem üldözi a káröröm a sírig az elbukottat. A javíthatlan bűnöst, a szörnyeteget azonban nem csak száműzik, hanem keresnek számára olyan helyet is, amin őt megérdemel. Azt elszállítják Közép-Afrika ismeretlen vadonaiba, ahonnan lehetetlen maga erejéből a civilizált világba visszatérnie. A csaló még ott lehet a vadnépek közt civilizátor, a haramia még lehet ott hős, a lázító lehet társadalmi reformátor, s a népámító lehet a nyamnyamok közt misszionárius, az örjöngő gyilkos versenket a fenevadakkal az emberi felsőbbség fölött, és ha az apagyilkos ott összetalálkozik a gorillával, és párharcban megöli azt, nagyapját ölte meg akkor is, de jó tettet követett el. Az otthon államában senkinek sem veszik el sem életét, sem szabadságát büntetésből, csupán azt teszik vele, hogy arról a helyről, melyet meg nem érdemelt, átteszik olyan helyre, amelyet megérdemel. Végre rájövünk az óvilágnak egy nevezetes tényezőjére, amelynek olyan nagy szerep jutott a közéletben, melytől függött a családok élete, mely annyiszor szerepelt a törvényszékek bűnvádpadjain, mely valóban szellem, a bor, a szesz. Az otthon államának két egyedárusága van, a légi közlekedés és a bor, és ez a kettő egymáshoz van csatolva. Más népek ihatják a bort, ha megitták, jó kedvük lesz tőle, ha sokat ittak, részegek lesznek, hevernek a földön. De a légben járó a boritaltól megőrül, a légjáró vezetője, ha részegen elesik, az égből esik le. Ezért az aerodromonok gépészeinek nem szabad sem bort, sem semmi szeszt inniuk. Odafenn az ózonnal telt magasban úgyis folytonos mámorszerű izgalomban vannak az emberi idegek, egy italbor méreggé válik ott, ezért még az utasok sem kapnak szeszes italokat, a légben repülés alatt, mert más ott az érverés, más a vérkeringése, az egész égési processzus, mely az ember belsejében az életet képviseli, más törvényeknek van alávetve, mint itt lenn a földön. Megrögzött betegségek megszűnnek odafenn, de támad helyettük fogékonyság más betegségekre, amiket a föld nem ismer. A légjáróknak tehát nem szabad bort inniuk. Van 100 féle más ital, melyel azt pótolhatják, mely üdít, enyhít, táplál, de az idegekre nem hat. Azokat szabad árulni. Bort csak az állam ad el, csak kitűnő jó bort orvosi rendeletre, palackját aranyával mérve. Az olcsó bort pedig kiviszi Amerikába, ahol ismét jót tesz vele, mert a veszedelmesebb Alét és Brandit szorítja ki vele a piacról. Az otthon államában tehát nincsen részegember. A légjáró gépészeit az állam igen jól fizeti, nyereményeiben is részesíti. Azért minden ember azon törekszik, hogy erre a szakra képesítse magát vagy gyermekét. Hanem a hivatásnak legelső parancsa a józanság. Annál fogva az otthon államában a józan és nem józan ember közti különbség valóságos kasztot képezne, a részegség párjává tenne. Az otthon államának népe elfogadta bevett italul a teát és a kávét, és ez illusztrációjául szolgál társadalmi alakulásának. A tea és kávé ivó nép erkölcse keményebb, ridegebb, változatlanabb, mint a szeszivóké. Tűz enélkül is elég sok van e keleti faj vérében. 1870-ben a német hadsereg katonái nem pálinkát, hanem kávét ittak, és vitézül harcoltak mellette. És végtére az otthon államában az időnek minden órájára, és az ész és kar minden munkájára szükség van, aki részeg munkát és időt lop el a társadalomtól, és az államban tolvaj nem maradhat. Azért az otthon polgárainak a bort csak orvosi rendeletre adják, és mindenki jól érzi magát mellette. Hogy jól érzi magát mellette, annak esküvő bizonysága az, hogy 7 év alatt 1 millióra szaporodott fel az otthon lakossága, és abból 500 000 volt a részvényes, aki lefizette a polgárjogot adó magas díjat, és a szaporodás folyvást mértani arányban növekedik. Dacára a befogadási föltételek szigorának, és a még szigorúbb lusztrációnak. Jövedelme pedig szintén arányt tartott az államnak a szaporodó részvényesek számával, úgyhogy a 7. évi nagygyűlés elé terjesztett üzleti előterjesztésben az igazgatóság, az alkalmazottak és munkások díjának 20%-kal felemelése mellett a légjáróknak 100 000-re szaporítását és a létin egy új 100 millióba kerülő raktár építését ajánlhatta a részvényeseknek fennmaradó 1000 forintos osztalék mellett. Meg is kapta az abszolutóriumot és felhatalmazást minden ellenmondás nélkül. A részvényállam országgyűlései derült arccal bírnak.